Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is, a mikrofonnál Domanics András. A csillagászok szerint sem ismerünk minden földközeli aszteroidát, de a jó hír az, hogy az igazán nagy katasztrófát okozókat már lajstromba vettük.
A nagyobb kilométer fölötti kategóriájú égitestek többségét már ismerik a szakemberek, de sajnos a kisebbek, mondjuk a 100 méteres, 200 méteres tartományban és objektumokból még nagyon-nagyon sok ismeretlen van hátra, amit fel kell elfedezni.
A magyar szakértő szerint áttörés előtt áll az idegrendszeri folyamatoknál alkalmazott őssejtterápiák kutatása.
Egy óriási potenciális eszköz van a kezünkben, amit nagyon sok jó dologra is lehet használni, de borzasztó komoly mellékhatások, illetve hát nagyon rossz irányba is elmehet ez az egész. És hát itt van az a határ, amikor egyelőre megállt kell parancsolni egészen addig ezeknek az alkalmazásoknak, amit nem tudjuk ezeknek a törvény határait.
A statisztikusok azt mondják, nem kérdés, hogy egy nagyobb aszteroida előbb-utóbb eltalálja a Földet. Az igazi talány inkább az, hogy pontosan mekkora lesz ez az égitest és mikor érkezik. Jöhet akár holnap, de jöhet 30 ezer év múlva. Azt minden szakértő elismeri, hogy készülni kell egy ilyen nem éppen vidám találkozásra, de jelenleg csak hipotézisek léteznek, hogy mit is tehet az emberiség, hogy mentse, ami menthető. Annyit már most elárulok, hogy darabokra robbantani egy aszteroidát, mint a filmeken, nem túl jó ötlet. Keresztúri Ágos, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kutatója arról is beszél, hogy szerintem mi lenne a megoldás. Mit nevezünk aszteroidának?
Az aszteroidák vagy kisbolygók gyakorlatilag a naprendszerben nagybolygók közötti térben mozgó különböző méretű úgymond apró égitestek, amik mérete mondjuk a méteres darabtól akár 100 kilométeres objektumokig terjed. A legnépszerűbb megfelelőjük vagy típusuk a kisbolygók, sőt tulajdonképpen eredetileg az aszteroida kifejezés a kisbolygó megfelelőjeként terjedt el. Ezek gyakorlatilag a Mars és a Jupiter közötti pályán, valamint a Jupiterrel azonos pályán mozgó ilyen apró égitesteket jelentenek, amiket hétköznapi formában leginkább különböző szikladaraboknak lehet elképzelni, mindenféle szabálytalan alakú kőzet daraboknak, amelyek egy része jeges, de nem tartalmaznak túl sok jeget, vagy hogyha van bennük mondjuk vízjég, vagy ne adj Isten egyéb jég, az a felszín alatt mondjuk vékony portakaróval eltemetve helyezkedik el, de nagyrészt ilyen kőzetekből álló szilárd égitesteknek tekinthető.
Mennyire ismerjük az aszteroidák pályáit?
Ez attól függ, hogy hány égitestről beszélünk, most már több mint 10 000 ilyen objektumot ismerünk. Ahhoz, hogy egy égitestről, egy aszteroidáról mondjuk kimondjuk, hogy ismerjük, ahhoz az kell, hogy a pályát valamilyen bizonyos pontossággal tudjuk, tehát meg tudjuk határozni, hogy hol mozog nagyjából a térben. Ezeknek a pályát valamennyire ismerik, most hogy mennyire az egy másik kérdés, ez főleg az úgynevezett föld közeli égitesteknél kérdés, mert itt pontosan kell ismerni, hogy előre mondjuk meg tudjuk becsülni, hogy a következő nagyisten 100 vagy 1000 évben eltalálja-e. Bolygónkat. Ilyen égitestből, földközeli égitestből persze sokkal kevesebb van. Ezek pályát folyamatosan térképezik fel a szakemberek. Minél kisebb égitestet veszünk, annál nehezebb azokat megtalálni. A nagyobb kilométer fölötti kategóriájú égitestek többségét már ismerik a szakemberek, de sajnos a kisebbek, mondjuk a 100 méteres, 200 méteres tartományban és objektumokból még nagyon-nagyon sok ismeretlen van hátra, amit fel kell elfedezni.
Mi számít veszélyes közelségnek, tehát olyan közelségnek, aminek már hatása van a Földre?
Igazából a veszélyes közelség az azt jelenti, hogy eltalál minket, tehát gyakorlatilag csak akkor veszélyes, hogyha nekünk jön. Azt, hogy el fog-e találni minket a jövőbe, vagy nem, ezt ugye minden égitestre külön meg kell vizsgálni. Az elmúlt időszakban fölröppent hírekkel ellentétben olyan kisbolygót nem ismerünk, amelyik bizonyítottan el fogja találni a bolygónkat a következő időszakban, gyakorlatilag bármikor. Ugyanakkor statisztikailag közelítjük meg az egész kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy hát ha nagyon sokáig várunk, akkor előbb-utóbb néhány ugye eltalálja a bolygónkat minden. Így időnként kisebb ilyen becsapódások vagy légkörrobbanásokat mi is megvett, hogy figyeljünk, néhány évvel ezelőtt Cseljabinszk felett robbant fel egy ilyen tucat méter, ilyen 10-20 méter átmérőjű kategóriájú égitest. Ugye közel 100 évvel ezelőtt történt a Tunguz esemény, amikor egy ilyen 60-80 méter átmérőjű objektum robbant fel az akkori Szibéria területe fölött. Tehát gyakorlatilag időnként számolhatunk ilyen eseményekkel. Ez a rendezvény, ez a kisbolygó nap, ez arra is hivatott, hogy felhívja minél jobban a nagyközönség figyelmét, hogy igenis ez egy aktuális problémakör, amivel foglalkozni kellene.
Nyilván az aszteroida méretétől függ, de milyen pusztítást tud végezni egy ilyen becsapódás?
Ez két dologtól függ, egyrészt attól, hogy mekkora az égitest, főleg a tömege mekkora, de azt nehéz megbecsülni, ezért általában méretet használják. A másik pedig, hogy hova történik a becsapódás. Hogyha pici, mondjuk 1-2 méteres, akkor általában felrobban a légkörben magasan. Nagyjából olyan 50-100 méter körül az az átmérő, amikor már a felszínt úgy eléri az égitest, hogy nem a szétrobbant darabjai hullanak, hanem maga az objektum egybe, vagy közel egybe éri el a felszínt. Ilyenkor ugye becsapódás történik, az azt jelenti, hogy nem csak lehullanak a darabok, hanem olyan nagy sebességgel érnek felszínt a darabok, hogy a mozgási energiájuk az robbanás formájában nyilvánul meg, tehát a becsapódáskor felrobbannak, úgymond magyarul, mint a filmekben szokták mutatni. Ez nagyjából, hogyha 100 méteres az objektum, vagy ennél nagyobb, akkor várható általában ilyen esemény. Itt részben attól függ a következmény, hogy természetesen hol történik. Ha mondjuk egy lakatlan területen, akkor nagy gond kisméretnél még nincsen. Ugyanakkor hogyha a lakatlan óceán területén történik, akkor viszont már van gond, mert ha az óceán területén történik egy mondjuk 100 méteres égítés becsapódása, első pillanatban még nincsen probléma, de ugye tudjuk a földrengésekkel kapcsolatban, hogy ekkor nagy hullámok támadnak a vízben, és a partot érő szökőár az gyakorlatilag sokkal nagyobb pusztítást végezhet, mint hogyha mondjuk akár egyetlen település fölött történne robbanás, vagy annak a területén a robbanás még a szárazföld esetében, tehát ilyenkor körbe pusztítja úgymond a tengerpartot, ha pedig ennek az égítésnek a nagyjából kilométer kategóriájú, akkor gyakorlatilag sokat már nem számít, hogy hol csapódik be, mert a következmény az globális, ugyanis a légkörbe felrepülő nagy mennyiségű finom por, az igen lassan ülepedik le, és ez hónapokra, vagy akár évekre, évtizedekre eltakarhatja, vagy lecsökkentheti a napfényt, amitől ugye egy ilyen globális biológiai katasztrófa történhet. Gyakorlatilag globális kihalás, amilyekhez hasonlók feltehetőleg már néhányszor voltak is a földtörténet során.
Sci-fi filmekben látunk olyat, hogy fölmennek egy űrhajóval és mondjuk egy atomtöltettel fölrobbantják vagy eltérítik a pályájáról az aszteroidát, hogyha véletlenül mégiscsak közeledne egy ilyen a Föld felé, akkor mit tehetnénk?
De egy jó kérdés, erre még nincs igazán pontos, kidolgozott módszer, különböző ötletek vannak, ezek nagy részét azonban még nem is tesztelték. Tehát elsősorban attól függ a következmény, illetve az, ahogy védekezni lehet az égitesttel kapcsolatban, hogy mennyi időelőnyünk van, illetve hogy mekkora maga az objektum. Hogyha nagyon nagy időelőnyünk van, mondjuk 100 év, akkor ráérünk, ha mondjuk 10 év vagy néhány év, akkor már kevésbé rózsás a helyzet, ha pedig csak hónapok, akkor ugye már nagyon erős beavatkozás kellene, holott még semmilyen beavatkozás nem vagyunk képesek. A másik pedig, hogy mekkora az égitest, hogyha kisméretű, akkor elméletileg elég lenne ugye oldalba lökni, tehát neki vezetni nagy sebességgel mondjuk egy űrszondát, hogyha ez az égitest mondjuk néhány szor 10 méteres, és van némi időelőnyünk. A filmbeli dolgok, amiket szoktak ugye mutatni, hogy felrobbantják a kisbolygót, az valószínűleg a legritkábban vezet célra, ugyanis egy ilyen robbanó töltet, amit reálisan az emberiség el tud készíteni, az nem képes arra, hogy megsemmisítse a kisbolygót, csak arra, hogy mondjuk több darabra törje szét. Tehát akkor nem egy nagy, hanem több mondjuk fele akkora, vagy negyed akkora égitesttel kellene számolni, ami szinte nagyobb problémát okoz, mint hogyha egyetlen objektumot kéne ugye valahogy követni, vagy valamit kezdeni vele. Ezért olyan esetekben azt feltételezik, hogy robbantani kell a kisbolygó mellett, és a robbantás, valószínűleg valami nukleáris robbantás energiája, az besugározza a kisbolygó felszínét, aminek azt a felét, ami felett történik a robbantás, az felforrósítja, és onnan a poranyag gyakorlatilag lerobban. Tehát ennek a poranyag lerepülésnek az ellenhatása az, ami el tudja téríteni az égitestet elvileg valamennyire. Itt nagyon-nagyon fontos megemlíteni, hogy ilyen módszerek még nincsenek pontosan se kidolgozva, se tesztelve. Tehát igazából tényleg ma még csak a filmekben láthatunk ilyet, a gyakorlatban még nem. Noha sok helyen már komoly kormányzati szinten is megjelent az igény arra, hogy tényleg ilyenfajta fejlesztéseket és tevékenységet el kellene kezdeni, hogy tudjunk egyszer valamit csinálni, mert igazából minél tovább várunk, előbb-utóbb elképzelhető, hogy ilyen helyzetbe kerül az emberiség, és akkor nem ártaná lenne valamilyen védekező eszköz kéznél.
Az elmélettől térünk vissza a gyakorlathoz. A Földre érkező aszteroida darabokat érdemes vizsgálni? Mit tudhatunk meg ezekből?
Természetesen igen. Több okból is érdemes vizsgálni. Az egyik fő ok az, hogy gyakorlatilag ezek általában viszonylag kisméretű égitestekből származnak. Tehát nem nagyméretű objektumokból, nem nagy bolygókból, bár a Marsról, meg a Holdról is érkeznek meteoritok, de a többségük viszonylag pici, kis égitestből származik. A kis égitestek pedig nem nagyon alakultak át. Tehát, amikor valaki a naprendszer keletkezésének az ősanyagát lehet akar megismerni, hogy tényleg miből álltak össze a bolygók, akkor minél primitívebb meteoritokat kell vizsgálnia. Ezek igen nagy számban hullanak a Földre, csak hát viszonylag picik, és nagyon nehéz őket megtalálni. De ha megtalálják őket a szakemberek, akkor ugye a részletes vizsgálatuk az egyrészt arra utal, hogy milyen anyagból keletkezett a naprendszer, és köztük a mi Földünk is, másrészt arra, hogy milyen átalakulások voltak a későbbiekben, tehát mennyire olvadtak meg ezek az égitestek, volt-e bennük esetleg folyékony víz, cirkuláció, történtek-e, és milyen intenzív becsapódások, hogyan fűtötték ezek magukat, stb. Tehát igazából teljesebb képet nyerünk nem csak a naprendszer keletkezéséről, hanem arról is, hogy a különböző égitestek hogyan alakultak, fejlődtek az időben, és hogyan néz ki az egész naprendszer, amiben ezek az apró testekből igen sok mozog, és ide-oda be tudnak csapódni.
Sigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Most hírek következnek. Hamarosan visszajövünk.